Pallai Péter és Sárközi Mátyás a BBC magyar adásának munkatársai, az Inforádió arénájának vendégei. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. 1939. szeptember 5-én szólaltak meg először. Ezek háborús időszak. Propaganda rádió volt?
Igen.
Igen. Azért kezdte el működését, mert a hitleri nácizmus egyre erősödött, és a náci hitleri rádió már 36 különböző nyelven adott, amikor a BBC felébredt, hogy kellene Európa keleti része felé is sugározni.
Igen, már csak arabul adtak előtte.
Igen.
És az első ilyen úttörő, ez nem volt egy igazi külföldi műsorsugárzás, de Chamberlain beszédét lefordították franciára, németre és olaszra, és ez volt az első alkalom, hogy európai más nyelven, mint angolul megszólalt a BBC, ez még 38-ban történt, és akkor 39-ben, amikor aktuálisan kitört a háború, akkor került sor nem csak a magyar adásra, hanem a román, bolgár, szerb, horvát sorolhatnánk számos nyelven, végül több mint 40 nyelven adott már a háború végén a BBC, és kifejezetten szerintem propagandaadás volt olyannyira, hogy még csak nem is tetették, hogy a BBC független a kormánytól, mert háború alatt még csak nem a külügyminisztérium, hanem akkor még hadügyminisztériumnak hívták, nem finomkodtak. Akkor a hadügyminisztérium ellenőrizte, hogy mi megy ki, és ez nagyon fontos volt, mert például ezt a lengyel adás háború alatti vezetőjétől, Gregory McDonaldtől tudom, hogy például a zenei műsoraik úgy voltak összeválogatva, hogy minden föltett lemez jeladás volt a lengyel ellenállás részére valamiféle akcióra.
Nagyon érdekes.
És az volt, itt volt egy, a lengyel osztály részéről Gregory McDonald, amikor ezt elmesélte nekem, akkor ez 76-ban volt, és nem adhattam le, mert még a 30 éves titoktartás érvényes volt, most már Gregory nem él. Elmesélte nekem például azt, hogy ő kapott értesülést a lengyel föld alatti ellenállástól, hogy 44. augusztusában Varsó előtt megálltak a Visztula másik oldalán a szovjet csapatok, hogy a németek vérbe folytassák a lengyel felkelést, mert ugye a lengyel honi hadsereg az a londoni emigráns kormányhoz volt hű, és az oroszok azt akarták nyilván, hogy őket írtsák ki a németek, takarítsák meg. Gregory McDonald ezt be akarta mondani, és ráparancsoltak, hogy ilyen nem létezik, nem adhatja le, és még egyszer szóltak neki, és ez pedig a jaltai egyezmény után volt, hogy a BBC lengyel adása adjon olyan kommentárokat, amelyek kedvezőek a jaltai konferencia eredményére nézve, tehát pártolják ezt. És a Gregory McDonald ezt megtagadta azzal a kifogással, hogy a lengyelek szuverén szövetségeseink, és nekünk nincs jogunkban tanácsot adni nekik. És erre egy kivizsgálást rendelt el a külügy most már is nem a hadügy, és a kivizsgáláson érdekes módon a végén Gregory McDonaldnak adtak igazat, jellemző az akkori Angliára, azt mondta a McDonald úr, hogy amikor mentek ki a meghallgatásról, mellé sodródott az, aki a külügyet képviselte, így oldalba bökte, azt mondja, Gregory öreg fiú, kettőnk közt örülök, hogy megnyertétek ezt.
Hogy oldották fel azt a dilemmát, hogy amit mondanak, az ebből a történetből is látszik, életekbe kerülhet a háborús oldalon?
Hát ez elkerülhetetlen volt szerintem. Ugye én hallottam egy esetet, nem Gregory McDonaldtól, hanem valamelyik technikus mesélte, hogy egyszer valaki egy rossz lemezt tett fel, na, nem tudni, hogy ez lengyel vagy francia adás volt, én nem emlékszem legalábbis, és ez ember életekbe került. Szóval voltak ilyen tragikus esetek.
Pardon. Ugyanakkor, ha előre repülünk egy másik nagy történelmi eseményig, 1956-ig, a BBC becsületére vált, és ez elhíresedett, hogy amikor már a forradalom megbukó félben volt, a BBC nem uszított más külföldi magyar adásokkal szemben, hogy nevet ne említsek, hogy tartsatok ki, és vissza a barikádokra, hanem azt mondta, hogy úgy látszik, hogy ebből a magyar forradalomból most már nem lesz egy győztes forradalom, és próbáljunk minél több ember életet megtakarítani.
Ennél még messzebb mentek, mert 26-án, tehát a két nappal, három nappal a forradalom kitörése után elhangzott szó szerint a BBC-ben az, hogy ne számítsanak nyugati katonai beavatkozásra. Ezt a BBC kerekperec kimondta a kezdetén, amikor Pesten még folytak a harcok, ugye egész 28-áig folytak a harcok, és erre büszke lehet méltán a BBC, hogy ezt kimondta akkor, mert ez talán emberéletet mentett.
De valami belső szabály volt arra, hogy nem lehet hazudni erről? Mi volt az oka?
Ez egy nagyon kényes dolog, ugye mindig mondják, hogy a BBC egy tárgyilagos híradás. Nincs igazi tárgyilagosság, a BBC-ben állandó törekvés volt a tárgyilagosságra. Azt hiszem ez az igazi magyarázata ennek. Nem tudva, nem hazudtunk. Én legalábbis nem tudok arról, hogy bármilyen adáson bármelyik kollégánk tudatosan ferdített volna valami.
Az volt a szerencsénk, hogy ugye az osztályvezető az fent említett Lentul Ferenc volt, és az egész közép-európai osztálynak a vezetője, a Tarján György, akik mind a ketten olyan magyarok voltak, akik átérték a II. Világháborút Angliában, és pontosan tudták, hogy hol lakik a jóisten, mi az, amit a magyar hallgató elvár, és mi az, amit a magyar hallgató becsben tartja továbbra is ezt a rádióadást.
A Rendtúlnak volt ez a története, talán te is hallottad, Matyi, hogy amikor kezdő volt, valamikor a 40-es évek elején, akkor teljesen el volt keseredve attól, hogy a hírekben az angolok a saját veszteségeiket is bemondják. És egyszer berohant valakihez, és reklamált, hogy nézd, a németek mindig elpalástolják a veszteségeiket, és mindig győzelemről beszélnek. Hogy tudunk mi lelket önteni bármelyik európai, megszállt európai országba, hogyha állandóan azt mondjuk, hogy így vesztettünk, úgy vesztettünk, stb. Hát, inkább a Goebbelsi propagandát kellene mintának venni. És erre hát kinevették, és azt mondták neki, hogy hosszú távon nem kifizetendő ferdíteni.
Nem kifizetendő.
Igen.
Mit tettek 1968-ban, ami utánunk következett néhány évvel, de nem nálunk volt?
Igen.
Ugye és volt oda a isadás?
Csehszlovákiai események, igen. Akkor még Csehszlovákia volt. Hát mi nagyon jóban voltunk általában a közép-európai osztályok egymással. Természetesen a szlovák adásnál voltak olyanok, akik nagyszerűen tudtak magyarul, és azok még részei voltak a Csehszlovákiának akkor, tehát állandó konzultáció folyt a vezetők és a munkatársak között, hogy hogyan kommentáljuk a dolgokat, és milyen visszhangja lesz annak Magyarországon, és milyen hatása. Tehát,
de bonyolult a helyzet, ugye, mert mi mentünk oda a mi katonáinkkal,
igen,
Csehszlovákiába.
Igen.
Beavatkozni.
Igen.
Egy dologra még emlékszem, Matyi, hogy amikor híre ment, hogy az oroszok támadnak, mindenki bejött. Akár szabadnapos volt, akár szabadságon volt Londonban. Mindenki a fedélzeten volt. Igen. Önként senki nem nyavajgott, hogy túlóra ez vagy az, hanem az egész osztály ott volt, és azért volt nagyon jó dolgozni akkor a magyar osztályon. Te említetted, hogy volt ez a hihetetlen összetartás és szabadság. A politikai nézeteket áthidalta az, hogy mindenki utálta a kommunista rendszert.
Igen. Az nagy összefoglaló erő volt, hogy igen, közösen utáltuk baloldaliak, és kevésbé baloldaliak, vagy jobboldaliak, igen, konzervatívok. Utáltuk a kommunizmust, és utáltuk a elnyomást.
Igen. Úgyhogy az egy nagy...
És nem csak azért mentünk be mindannyian, hogy részt vegyünk a műsorban, hanem figyeltük ott a hírforrásnál. Ugye a BBC-nek egy óriási előnye, hogy mindenütt van helyszíni tudósítója, és az leggyorsabban tud a helyszínről helyzetképet adni bármilyen.
Nálunk speciál esemény. Nem volt akkor még.
Igen, nem, magyaroknak nem volt, igen.
A következő nagy esemény az a rendszerváltások ideje, 89, a miénk, 68 után?
Hát igen, és akkor meg kell vallanunk, hogy ez az, ami kezdte a BBC magyar osztályának a fenntartását, és kérdőjelezni, hogy amikor már a magyar rádió ugyanazt mondja, mint az angol rádió, akkor érdemes-e ennyi pénzt ölni. Az angolok nagyon tudják, hogy mire adják a pénzt, és mire nem, és bizony ez nem egy olcsó mulatság egy rádióadót fenntartani, hogy kell-e még a magyar adás.
Menjünk is tovább. Milyen volt, amikor vége lett a BBC magyar adása történetének? Mindenki visszament az eredeti pályájára, Pallai Péter visszament tanítani, Sárkezi Mátyás pedig elővette a rajzeszközöket?
Hát nagyon sokan Magyarországról jöttek, és azzal a céllal, hogy amíg tart, addig itt vannak, aztán hazatérnek Magyarországra. Ezek nálunk profibb újságírók, kezdetén mi nem voltunk mindannyian profik, én grafikus voltam, Péter tanár, nem voltunk rádió bemondók, de azért publikáltunk, és írástudó emberek voltunk. Tehát mindenki találhatott magának valamilyen fórumot ahhoz, hogy továbbra is a szakmában maradjon, újságíró maradhasson. Nem tudom, én nekem ugye akkor már nagyon kedvem volt először 33 év után Magyarországra visszalátogatni, tehát rádiótudósító lettem Angliában. Hát az is egy állás, ugye, hogy magyar rádiót tudósítani Angliából.
Én 3 évig voltam Budapesti iroda, BBC Budapesti iroda vezetője, de voltak érdekes módon felfogásbeli különbségek, és nem politikai felfogás feltétlenül, a Pestről érkezett, újonnan érkezett kollégák és köztünk. Én emlékszem, én soha nem akartam főnök lenni, de egyszer rábeszéltek, hogy 6 hétig legyek az, mert mind a főnök, mind a helyettese valamilyen kurzuson volt. És akkor jött egy csomó nagyon-nagyon tehetséges, nagyon okos kollega Pestről, és ez akkor volt, amikor az Antal kormány beszüntette a sajtószemlét a Magyar Rádióban. És akkor a Budapestről érkezettek határozottan azt követelték, hogy mi csináljunk magyar sajtószemlét, hogyha ez a Magyar Rádióban nem hangozhat el. Viszont sajtószemlét gyártani akkor, amikor a magyar sajtó hozzáférhető, tehát nincs olyan cenzúra, és van elég ellenzéki sajtóhang, én ezt majdnem, hogy egy ellenséges lépésnek tartottam volna, és azt mondtam, hogy ezt ne csináljátok, és ebből volt egy rettentő hosszú vita, de végén elálltak a szándékuktól, szóval sikerült meggyőznöm, hogy nem ebben áll a feladatunk.
Hol élnek most? Angliában? Magyarországon?
Én Angliában élek, de van egy állandó magyarországi lakásom, és visszatérek időnként hosszabb időkre. Most is itt vagyok 6 hétig. Magyarországon is. Dolgaimat intézem.
Nagyon nagy a különbség. Most már mind a két helyen elég sokat élt. De mind a két helyen, hát eléggé, hogy úgy mondjam, turbulens időkben.
Itt szebben süt a nap nyáron, és jobb eszpresszók vannak, jobb kávéval.
Én ingázom a két ország között, ugye, mert a gyerekeim meg unokáim ott vannak. Egyébként is ott nekem is van lakásom Londonban, és őszintén szólva ott adózom, és ott vagyok az egészségügyre beiratva. Magyarul nincs tajszámom, meg lakcímkártyám, meg ilyesmi.
Ha most kilép Nagy-Britannia az Európai Unióból, gondban leszek, mert mint idős ember ingyen utazhatom a budapesti tömegközlekedési járműveken, tekintettel arra, hogy Európai Uniós tagok is, és magyar állampolgárok is megtehetik ezt, de ha Anglia nem tagja többé a Brexit után a uniónak, akkor engem leszállítanak talán.
Nem vagy kettős állampolgár?
De kettős állampolgár.
Akkor nem tanítanak le, megmutatod a magyar útlevél.
Kell egy magyar útlevél.
Igen, és az elég.
Amellett itt olyan aranyosak, hogy látják, hogy egy idősebb úr totyog befelé, akkor tisztelegnek és jó napot kívánok.
Mi volt a kedvenc műsoruk?
Hallgatni vagy készíteni?
Előbb készíteni, aztán hallgatni. Hát, ha van átfedés.
A jazz műsorok voltak a kedvenceim, nem a pop műsorok, azt 7 évig csináltam. És emellett dokumentum műsorokat szerettem nagyon csinálni, mert abban el lehetett mélyedni. Matyival feldolgoztunk együtt egy csomó ilyen műsort. Egyrészt az 1948-as kommunista hatalomátvételről, másrészt 56-ról, mind BBC-s anyagot csináltunk közösen. Szóval egy-egy könyv jelent meg a Helikon gondozásában.
Én nagyon élveztem, hogy mint BBC munkatárs tiszteletre méltó sajtó alany voltam, mindenhova a BBC igazolványjal bemehettem, és nagyon fontos embereket, amikor még hatalmuk tejében voltak, interjúvolhattam. Margaret Thatcherrel is csináltam interjút, mint miniszterelnök asszonya. Szóval ez a BBC-vel a hátam mögött örültem, hogy ilyen tekintélyem támad, és ami a hallgatást illetve, hát én nagyon szerettem a zenés műsorokat. Az 50-es években annyira éheztünk a nyugati, akár tánczenére, hogy emlékszem, hogy gimnazista koromban volt egy kis házi partink az egyik iskolatársnőnk lakásán, és az angol nyelvleckét tettük fel a gramofonra, mert abban a Bába Black Sheep című nótát a zenésítve és jazzesítve adták, és arra táncoltunk. Úgyhogy amikor aztán jött Nicky Grant és a BBC a csodálatos nyugati műsoraival, és a Beatles-t lehetett hallani, hát akkor az már csoda volt, ugye?
Egyébként érdekes, hogy Matyi, nem hoztad magaddal szerintem BBC-s szemtökből legnagyobb irodalmi művedet, azt a 4 oldalas BBC elszólásokat, amiket kigyűjtöttél, kézírással megvan már, na nem, minden kollega szokszorosította, nem tudsz idézni ebből? Én egyre emlékszem, ami kimaradt a tiédből, nem mondunk neveket, pláne az illető már nem él. Egyik kollega úr, én voltam a műsorszerkesztő, volt a hírolvasó, és az utolsó hír az egy marseilli bandaháborúról szólt. És akkor kollega úr azt találta mondani, hogy XY meggyilkolt öcsén bosszút állt, mire az adás után mondtam, ez hullagyalázás, és nem értette, hogy miről beszélek.
De hát bakisztunk is bőven, és csodálatos bakik hangzottak el.
És végül, van olyan történetük, ahol a történelem találkozik a hibával, műsorvezetői hibával? Pallai Péter, Sárközi Mátyás.
Gépirónői elütések is tarkították a BBC magyar adását. Én emlékszem, a kollega úr nem nézte át a szöveget, amit elé rakott a gépírónő, és ő felsége ormányáról beszélt, ő felsége kormánya helyett például.
De hát említettük a bakikat, és az egyik legszebb baki, amire én emlékszem, az az volt, hogy Vietnámból jelentik az amerikai hadsereg tegnap délután 15 tonna lószart, helyesbitek, lőszert dobott le a front mögött Vietnámba.
Pallai Péter és Sárközi Mátyás a BBC magyar adásának munkatársai voltak az Inforádió arénájának vendégei. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.